Hagyjad az Úristenre, te minden utadat, bízál ő benne, mert ő munkálkodik, és sohasem engedi, hogy ingadozzék az igaz. A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus nevében, meghódol a mi lelkünk te előtted, Urunk, és szeretnénk te hozzád egészen közel kerülni, Urunk, mert nagy szükségünk van arra a közelségre, arra a jelenlétre, amely te belőled árad. Annyi minden volt már közel hozzánk, Urunk, problémák, betegségek, próbatételek, gyász, jajkiáltás, félelem, aggodalom, és Urunk, ezeket a közelségeket csak akkor tudja az emberi lélek elhordozni, ha te, aki magad vagy a békesség, a közelünkbe vagy, sőt, bennünk veszel lakozást. Így szeretnénk kérni az Úr Jézus Krisztus nevében, édesatyánk, hogy a délutáni Isten tiszteleten is a te igédet áld és szenteld meg, hogy az élő ige lehessen minnyájunk számára, hogy lelki módon tudjunk vele táplálkozni, és általa engedd meg, édesatyánk, hogy valóban át tudjuk élni, hogy egészen közel van hozzánk a te igéd a szívünkben és az ajkunkon, hitáltal. Ezért, Urunk, kérünk, hogy nyisd meg a szívünket, tisztítsd meg a mi lelkünket, hogy be tudjuk fogadni a te igédet, és valóban helyesen tudjuk látni az életünket, hogy nem azok a gondok vannak hozzánk legközelebb, amelyek nyomasztanak, még csak nem is a betegség, ami a testünkben van, hanem te vagy a legközelebb hozzánk, szorosan közel jössz, Urunk, a mi életünkhöz, annyira, hogy szent lelked ereje által most is várod, amikor lelkünk ajtaján zörget, és szólod hozzánk a krisztusi igét, íme az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja az én hangomat és megnyitja élete ajtaját, bemegyek ő hozzá, vele vacsorálok, és ő én velem. Engedd meg, Úr Jézus, hogy ilyen életközösségbe tudjunk most lépni te veled, a te lelked, szent lelked és igéd ereje által. Jézus nevébe kérünk, édesatyánk, szenteld meg gondolatainkat, szívünket, adj nekünk engedelmességet, hogy alá tudjuk vetni magunkat a te akaratodnak. Az Úr Jézus nevébe kérünk, atyánk, hallgass meg minnyájunk könyörgését. Amen. Kedves szeretett testvérek, Istennek igéjét olvasom, úgy, amint az írva található a mai napra rendelt Ószövetségi ige szakaszban, Nehémiás próféta könyvének első részének az első 11 versében, és olvasom még Istennek igéjét Jakab apostol levelének 5. részének 16. verséből. Nehémiásnak, Hakája fiának a története a 20. esztendő Kiszlév havában történt, amikor Susán várába voltam, hogy megérkezett hozzám egyik atyám fia, Hanáni, s vele együtt néhány Júdából való férfi. Kérdezősködtem tőlük a megmenekült júdaiakról, akik a fogság után megmaradtak, meg Jeruzsálemről. Elmondták nekem, hogy a megmaradtak, akik a fogság után maradtak meg, nagy bajban és gyalázatban vannak ott, abban a tartományban. Jeruzsálem várfala csupa rés és kapui tűzben égtek el. Amikor meghallottam ezeket, napokon át ültem, sírtam és gyászoltam, böjtöltem, és imádkoztam a menny Istene előtt, és ezt mondtam. Ó, Uram, mennek Istene, te nagy és félelmes Isten! Te hűségesen megtartod a szövetséget azokkal, akik téged szeretnek, és parancsolataidat megtartják. Legyen figyelmes a füled, legyen nyitva a szemed, és hallgasd meg szolgád imádságát, aki most éjjel-nappal imádkozik előtted, szolgáidért, Izrael fiaiért. Vallást teszek Izrael fiainak a vétkeiről, amelyekkel vétkeztünk ellened. Vétkeztem én is, és atyám háza népe is. Nagy gonoszságot követtünk el ellened, mert nem tartottuk meg azokat a parancsolatokat, rendelkezéseket és törvényeket, amelyeket szolgádnak Mózesnek adtál. Emlékezz vissza arra az ígéretre, amelyet kijelentettél szolgádnak Mózesnek. Ha ti hűtlenek lesztek, én elszélesztelek benneteket a népek közé. De ha megtértek hozzám, megtartjátok parancsolataimat, és teljesítitek azokat, még ha az ég szélén lennének is azok, akiket eltaszítottam közületek, onnan is összegyűjtöm, és elviszem őket arra a helyre, amelyet kiválasztottam, hogy ott legyen nevemnek lakóhelye, hiszen a te szolgáid ők, és a te néped, akiket megváltottál nagy erőddel és hatalmas kezeddel. Ó, Uram, legyen figyelmes a füled szolgád imádságára, és szolgáid imádságára, akik boldogok, hogy félhetik a te nevedet. Adj ma sikert szolgádnak, és add, hogy legyen hozzá irgalmas az az ember. Így onnan is a király pohárnoka voltam. Jakab apostol leveléből pedig így szól hozzánk Istennek igéje. Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Kedves szeretett testvérek, ebben a látható világban mindennek van egy menete, van egy rendszere, van egy törvényszerűsége. Ilyen alapvető törvényszerűség például a gravitáció. Nem véletlen az, hogy amikor az ember sokáig áll, egyfajta vágy ébred benne arra, hogy leüljön. Hiszen a földhöz legközelebb eső pontra, hogyha az ember leül, mint itt a templom padjába, akkor az embert gyakorlatilag a gravitáció ereje tartja a padban ülve. Lefele húzó erő a gravitáció ereje, egy magától értetődő törvényszerűség, nem is kérdőjelezzük meg, és számítunk is vele, pedig annyira a mindennapok részleteiben eltűnő törvényszerűség, de mégis tudjuk, hogy létezik. Éppen ezért, hogyha egy tollat leejtünk, soha nem várjuk azt, hogy véletlenül, például felfele mozduljon el, mert tudjuk, hogy az csak lefele eshet le. A törvényszerűségnek pedig az a vele járója, hogy a törvény minden esetben ugyanaz. Nincsenek kivételek, nincsen felmentés, mindenkinek ugyanaz jár a törvény értelme szerint. Nincs személyválogatás. Az Ószövetség népe megkapta a törvényt, megkapta a törvényi rendelkezéseket, és Isten elég szigorúan és elég egyértelműen tárta a választott nép elé, hogy mit kíván a parancsolatban. Azt kívánta, hogy szeressék Isten teljes szívükből, teljes lelkükből, minden erejükből, és hogy tartsák meg a rendelkezéseket, Istennek minden parancsolatát. És a törvény akkor van betartva, hogyha annak az áthágását a törvény bünteti. Ezért Isten kilátásba helyezi, hogy aki a törvényt nem tartja be, nem törekszik teljes szívéből annak a megtartására, akkor az bűnt követ el, a bűn zsoldja pedig a halál. Hát kedves testvérek, mondhatnánk, hogy kemény világ volt ez az Ószövetség időszakában, és fájdalmas világ, mert ugyan ki lenne olyan ember, aki ne vétkeznék, ki lenne olyan ember, aki meg tudná tartani a törvényt teljes mértékig, hiszen erre ember önmaga erejéből nem képes. Bár a választott nép mindent megtett ennek érdekében, nagy félelemmel és rettegéssel, rendkívül sokféle szabályozás között próbálták a választott népnek a mindennapi életét is leszabályozni, és ott volt a megkövezésnek, a halálbüntetésnek a szigora, ami mindig ott lebegett a választott nép tagjai fölött. Mégis, hogyha bűnt követtek el, volt egy lehetőségük, hogy az áldozati állat, amely ártatlan állat volt, az is le volt írva, meg volt szabva, hogy annak milyennek kell lenni, hibátlannak, egyévesnek, csontja ne legyen törve. Tehát nagyon szigorúan volt minden leszabályozva a törvényben. Ennek az volt a célja, hogy a bűnös ember az ártatlan állat vérével megválthatja önmaga halálát, a bűn büntetését. De Isten azt látja, hogy a törvénynek a rendszere, a törvény szerint való megigazulásnak a rendszere nem működik. Isten megszomorodik, azt látja, hogy a nép nem akarja őt szívéből követni. Azt látja, hogy már hitvány áldozatokat tesznek az oltára. Azt látja, hogy nincs benne lélek, amit véghez visz ez a nép. Azt mondja az Isten nagy lelki fájdalmába, hogy ez a nép csak az ajkával, a szájával tisztel engem. Elmondják, amit el kell, amit a törvény előír, de a lelkük, a lényeg távol marad tőlem, azt nem hozzák én elém. Nem osztják meg velem, hogy mi van a lelkükbe, nem őszintén bánják meg a bűneiket, nem igazán keresnek engem. Vagyis a bűnbánat is válhat rutinná. Rutinná, de nagy fájdalom. Van, aki megbocsájt, vannak, akik viccelődnek is vele, hogy Istennek az a dolga, hogy megbocsásson. Nem az a dolga? Vannak, akik rá is kérdeznek. Bűnt követtem el, elmegyek, attól függ ki, milyen felekezethez tartozik, meggyónom, elégtételt teszek, és aztán megy az élet tovább. Az Úr Jézus mit mondott a parázna asszonynak? Megkérdezte, hol vannak a vádlóid, senki nem vádol téged. Menj el, és többé ne vétkezzél. Vagyis az, hogy Isten megbocsájt, az Istennek végtelen nagy szeretete. Komolyan kéne, hogy vegye az ember Istennek ezt a gesztusát, ezt a lelki törekvését, hogy az embert szeretné az Isten megigazítani, megszentelni és megújítani, Istennel való közösségbe hozni. Délelőtt az újszövetségi napi ige volt a gyülekezet előtt, a római levél 10. részéből, amelyben hallhattuk, hogy közel van hozzád az ige, a te szívedben és a te szádban. Hát legyünk őszinték, kedves testvérek, hogy mi szokott hozzánk a legközelebb lenni. Hát a hétköznapok dolgai, a kihívások. Van, akinek mindjárt közeledik, talán hétfőn egy orvosi vizsgálat, és nem is tudja a gondolataiból kirekeszteni, mert most ez van hozzá közel. Az iskolásoknak lehet, hogy egy dolgozat közeledik. Érthető módon azt érzi magához a legközelebb. Vagy valami próbatétel, vagy valami szükségállapot, és hiába is próbálnánk a gondolataimból ezeket kirekeszteni, mert közel vannak, közel jönnek, terhelnek, és az ember ezt nagyon nehezen éli meg, ezt a közelséget. Isten azt mondja, hogy nem kell ennek így lenni, neked van választási lehetőséged, választhatsz. Nehémiás is hivatkozik arra a törvényre, amit Isten Mózesen keresztül adott a választott népnek, és azt mondja Nehémiás nagyon megszomorodott szívével, Uram, igazad van, a törvényt megcsaltuk, a parancsolatodat nem tartottuk meg, téged nem tiszteltünk és nem szerettünk. És Nehémiás ezt annyira komolyan gondolja, hogy gyászol, böjtöl és sír. Sír önmaga, a családja és a népe bűnei miatt. Mert a bűnnek mindig van büntetése, és ez volt az, hogy a nagy városukat, a választott népnek a városát, a nagy Jeruzsálemet, amit mindig nagy tisztelettel öveztek, nagy vallásos tisztelettel vettek körül, a városfalat, a város kapuját, és a templomot, hogy mindez oda van. Tudjuk, hogy ez mit jelentett a választott nép életébe, Isten pedig megmutatja, hogy ha én nem vagyok neked elég fontos, majd megmozdítom azt, ami most éppen fontos neked, ami az én helyemet tölti be, és akkor majd meglátjuk, hogy ki lesz a te segítőd. Nagyon sok próbatételünk ebből a gyökérből táplálkozik, kedves testvérek. Hogy sokkal közelebb engedünk valamit vagy valakit magunkhoz, mint az élő Istent. Ez lehet bármi. A választott nép életében a törvény volt. Azt mondja Pál apostol, hogy én tanúskodom ezek mellett az emberek mellett, én szeretem őket, a testvéreim. Köztük voltam. Tudjuk, hogy Pál mennyire büszke volt arra, hogy ő zsidó a zsidók között, héber a héberek közül. De azt mondja, hogy nem az Isten szerinti megismerés függvényében tud ez a választott nép buzgolkodni, hanem saját igazát akarja az Isten előtt érvényesíteni. Be akarja bizonyítani az Isten erőt, hogy neki van igaza. Nem balgatag dolog? A bűnös embernek mikor lenne igaza? Az igaz Isten előtt, aki a szívek és a vesék vizsgálója. Tudjuk, hogy az Úr Jézust is nem jó szemmel fogják majd nézni, példálóznak majd azzal, hogy mi Ábrahámnak vagyunk a leszármazottai, Ábrahám a mi atyánk, és hogy a mi őseink a pusztában a mannát ették, az Úr Jézus pedig csak annyit mond, hogy ő a mennyből alászálló kenyér, és aki ebből a kenyérből eszik, az él majd örökké. Vagyis tudomásul kell, hogy vegyük mi emberek, kedves testvérek, hogy a megigazítás az az Isten kezében van. Isten végezheti el, az ő ajándéka, és hogyha nem ő van a legközelebb hozzánk, ha az első szavunk nem ő hozzá száll, a bajba, a küzdelembe, a próbatételbe, akkor az Isten meg fogja mutatni, mi az, ami közénk és ő közé áll, ami miatt nem ő van a legközelebbi helyen az életünkbe. Az ige azt mondja, hogy Nehémiás, aki a fogsággal együtt még az ősei révén került oda, azt éli át, hogy bár nagyon kiemelt az ő helyzete, mint a király pohárnoka, mégis ott van a szívében a nagy fájdalom, a fogságnak az állapota, mert nagy dolog az, amikor valaki nem tud a szülőföldjén élni. Nagy fájdalom ez. Ma is, hogyha beletekintünk a világ rendjébe, egy olyan világ rendelt fel, hogy nagyon sok családot szétszakít az a valóság, hogy a családnak egy bizonyos része külföldön dolgozik, és különösképpen tudjuk akár Kárpátalján vagy Romániába, hogy bizony nagyon sok nagy szülő sírdogál, ott maradnak az unokákkal, a kisgyermekekkel, mert a szülőknek menni kell dolgozni. Milyen nagy fájdalom azoknak a gyermekeknek, hogy nincs kinek mondani édesapám vagy édesanyám. Milyen nagy fájdalom, amikor az ember nem érezheti azt, hogy otthon vagyok, hogy a sajátomba vagyok, a saját földemen, a saját hazámba. Lehetne erről sokat beszélni, de Nehémiás tárja elénk legigazibb módon azt a lelki fájdalmat, mert ez egy lelki fájdalom, amikor valakinek mások kegyelméből kell élni, és Nehémiás csak annyit tud mondani, Uram, igazad van, méltán büntetsz bennünket, jogos az ítéleted, mert elénk tártad a törvényt, elénk tártad az életet, a jót és a halált, és mi nem azt választottuk, amit te kínáltál nekünk. Egészen pontosan Mózes 5. könyve 30. fejezetében olvassuk azt a nagyon fontos ige szakaszt, amelyre még Nehémiás is utal. Mert ezt a parancsolatot, amelyet én ma megparancsolok neked, nem megfoghatatlan számodra, és nincs távol tőled. Nem a mennyben van, hogy azt kellene mondanod, kimegy fel a mennybe, hogy lehozza, és hirdesse azt nekünk, hogy teljesíthessük. Nem is a tengeren túl van, hogy azt kellene mondanod, kicsoda kell át a tengeren, hogy elhozza, és hirdesse azt nekünk, hogy teljesíthessük. Sőt, inkább nagyon közel van hozzád az ige, a szádban és a szívedben van, teljesítsd hát azt. Lásd, eléd adtam ma az életet és a jót, de a halált és a rosszat is. Ezért parancsolom ma neked, hogy szeresd Istenedet, az Urat, járj az ő útjain, tartsd meg parancsolatait, rendelkezéseit és döntéseit. És akkor élni és szaporodni fogsz, mert megáll téged Istened, az Úr, azon a földön, amelyre bemégy, hogy birtokba vedd. De ha elfordul a szíved, és nem engedelmeskedsz, hanem eltántorodsz, más istenek előtt borulsz le, és azokat tiszteled, kijelentem neked már most, hogy menthetetlenül elvesztelek. Nem éltek hosszú ideig azon a földön, ahova most átkeltek a Jordánon, hogy bemenjetek oda, és birtokba vegyétek. Kedves szeretett testvérek, Istennek minden igéje igaz. Igaz és ámen. és az Úr Jézusban vált igazán teljessé és igazzá mindazt, amit az Isten elkészített számunkra. Mert az, ami az Ószövetségbe a törvény megigazítása révén nem tudott végbe menni, azt az Isten Jézus Krisztusban célba juttatja. Először is úgy működik ez a lelki megigazulás, amely Nehémiás életében is végbe megy, hogy először is Isten az ő igéjével leleplezi előttünk, hogy mi a bűn, mi az, amit elrontottunk az Istennel való kapcsolatunkban. És amikor ezt az ember belátja és megvallja, akkor az Isten magához öleli, felemeli és megáldja. Tehát nem létezhet megigazítás és megigazulás, bűnbánat, Jézus Krisztusban való elrejtőzés, és az ő váltság halálának a megvallása nélkül. Én Uram és én Istenem, mondta Tamás, amikor a kételkedő először, még a feltámadottal való kapcsolatában is megkérdőjelezte a feltámadottnak a létét, mert a gyászt nem mindenki egyformán hordozza. Tamás kétkedett, nem volt ott a közösségbe, amikor Jézus megjelenik a többi tanítványnak. De amikor azt mondja, hogy semmiképpen nem tudom elhinni, hogy ő él, amíg nem tapinthatom az oldalán azt a nagy sebet, amit a dárda okozott, semmiképpen nem tudom elfogadni ezt, amíg a kezén nem érintem a sebet. Szó szerint az van, hogy amíg nem tapinthatom, nem nyúlhatok bele, nem mélyezthetem bele a kezemet az ő sebébe. Vagyis Tamás biztosra ment, biztosan akarom tudni, biztosan, hogy ő az. Nem akar többet csalódni. Tamás egy csalódott, nagy veszteséget megélt tanítvány. Nem akarok többet csalódni. Én érezni akarom, tapintani akarom, hogy valóban ő az. És kedves testvérek, ez a kétkedés olyan lehetett Jézus számára, bármennyire furcsa ez a mi füleinknek, mint a legkedvesebb imádság. Mert Jézus elmegy a tanítványi gyűlésbe, s ugyanazokkal a szavakkal hívja majd magához őt. Jöjj, és tedd a kezedet az oldalamra. Jöjj, és tapintsd meg az én sebeimet. S ne légy hitetlen, hanem légy hívő. Hogyan lehet közel hozzánk az Isten igéje? Mert közel van, kedves testvérek, közel volt a választott néphez a törvény igéjén keresztül, a Jézus Krisztusban pedig a testet öltött igében a lehető legközelebb jött az élő Isten hozzánk. Szent lelke által pedig annyira közelünkbe akar lenni, hogy szívünkbe tölti ki az Isten az ő jelenlétét, és ott legbelül azáltal, hogy új szívet és új lelket ad belénk, és ez megváltoztatja még a gondolatmenetünket is. Isten engedelmessé tesz bennünket arra, hogy az Isten igéjét befogadjuk, megvalljuk, és az akaratát meg tudjuk cselekedni. Tehát ebből is látjuk, hogy önerőből nem lehet mindezt véghez vinni. Nehémiás éppen ezért, amikor nagy gyászát megéli, amikor jönnek atyafiak otthonról, a hazai földről, és sorolják számára a sok fájdalmat, a bánatot, a pusztulást, akkor Nehémiás leborul az Isten előtt, megvallja a bűnöket, és imádkozik. Imádkozik, beszélget az Istennel. A második fejezetet pedig, amikor majd fogjuk olvasni holnap, akkor azt olvassuk, hogy Artasasztá király uralkodásának 20. évében bemegy a királyhoz, szolgál, úgy, ahogyan az a tisztségéből elfogadható volt, és mivel a király őt mindig mosolygós embernek ismerte, most azt tapasztalja Nehémiáson, hogy szomorú az orcája, és megkérdezi a király, hogy nem vagy beteg, mi a te szomorúságodnak az oka. Nehémiás megriad, hogy vajon a király hogyan fog majd reagálni ezután, Éppen ezért először segítségül hívja az ő Istenét, s megint azt olvassuk majd, hogy imádkozik. Ki van a legközelebb Nehémiáshoz? Az élő Isten. Az élő Isten. Pedig látszólag a király van hozzá a legközelebb. Ott van a trónteremben Nehémiás, egy karnyújtásnyira van a királytól, de ő mégis imádkozik, és az ő élő Istenét hívja segítségül. Uram, légy az én segítségemre, és légy az én népem segítségére, mert nagy szükségünk van te rád, mert mi a te alkotásod vagyunk. Kedves testvérek, most is sok minden lehet mi hozzánk közel, de úgy kezdjük el az előttünk álló hét napjait, hogy mindent tegyünk félre. Kérjük Isten szent lelkét, hogy mindazt, ami eddig feszített, ami a gondolatainkat rabul ejtette, hogy tudjuk most az picikét távolabb tolni a gondolatainktól, a szívünktől, és kérjük az Istent, hogy ő legyen a legközelebb hozzánk, vagyis tegye engedelmessé a szívünket, hogy az igéjét meg tudjuk hallani, be tudjuk fogadni, bele tudjunk tekinteni, mert azt mondja az igében az Úr, hogy akik pedig szorgalmasan keresnek engem, azok megtalálnak. És tudjuk jól, hogy az Isten igéjében benne van az Isten megoldása azok számára, akik az igével élnek. Nem a probléma lesz a legközelebb hozzánk, ha az Isten igéjét engedjük minden nap a szívünkbe és az ajkunkba. De hogyan lehet az ajkunkon az Isten igéje? Hát úgy, mint Nehémiás életében, úgy, mint Jakab apostol életében, hogy azt, hogy az Isten igéjét mi a szívünkbe rejtettük, erről úgy tudunk bizonyságot tenni az Isten felé, hogy vallást teszünk róla. Nem azért gyújtanak lámpást, hogy aztán az ágy alá tegyék és elrejtsék, hanem azért gyújtanak lámpást, hogy azt kiemelt helyre tegyék, hogy világítson mindenkinek. Ha az Isten igéje közel van hozzánk, egészen közel a szívünkhöz, olyan gyönyörű, itt el kell, hogy mondjam a János evangéliumában az igét, akkor az Úr Jézus a búcsú beszédeiben a 14. részben azt mondja a tanítványainak, ha megtartjátok az én parancsolataimat, és hogyha szerettek engem, megtartjátok az én igéimet, és én és az Atya elmegyünk ő hozzá, és szállást készítünk magunknak ő nála. Lehet ennél közelebb az Isten? Szerethet ennél jobban az Isten? Közeledhet ennél jobban az Isten az emberhez? Római levélben az a szó, hogy közel van hozzád, szó szerint azt jelenti, hogy szorosan. Isten ennyire szeretne velünk együtt járni, szorosan közel akar lenni a szívünkhöz, az ember legbelsőbb rejtett világához, és nem azért, hogy kibeszéljen minket, nem azért, hogy kigúnyoljon, megítéljen, hanem azért, mert segíteni akar, üdvözíteni akar, életre akar vezetni. Kedves testvérek, az Isten népének mindig megvolt a választási lehetősége. Lehet, hogy az emberek mást mondanak, és te mégis azt mondja, hogy te válaszd az Úr igéjét. Lehet, hogy az orvosnak van egy szakvéleménye, Isten pedig azt mondja, hogy imádkozzál, mert nagy ereje van az igaz ember buzgó könyörgésének. Nehémiás előtt is ott volt a fájdalom, a pusztulás. Isten azt mondja, hogy van választási lehetőséged, és Nehémiás a gyászban, a fájdalomban is azt tudja választani, ami az Isten akarata. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, mert ha nem, belepusztulunk. Ne engedd, hogy elvesszen ez a nép, ne engedd, hogy elvesszen a mi életünk. Légy hozzánk közel, és légy a mi segítségünkre. Kedves testvérek, amikor bejövünk a templomba, Én úgy gondolom, ritka az az ember, aki ne úgy jöjjön ide, hogy gondokkal jön, megterhelten, talán lelki módon, magányosan. És olyan jó dolog nekünk beletekinteni itt az Isten igéjébe, a szabadság tükrébe. Olyan jó átélni, ahogyan az igében megszólal az Isten terve, a feladat az életünk számára. Isten az igében mindnyájunknak elkészíti a hitbeli dolgunkat, min kell, hogy dolgozzunk. És talán most az egyik legnagyobb feladat az, hogy Isten legyen a legközelebb az életünkhöz, hogy engedjük, hogy egészen közel jöjjön. Ez pedig egy módon lehetséges hitáltal, hogy behívom az életembe, hogy meghajlok előtte, és azt mondom, hogy Uram, sok minden volt már közel hozzám, élet, halál, mélység, magasság, öröm, bánat, születés, gyász, de Uram, akkor ér célba az én életem, akkor lesz az életünkön áldás, akkor fogunk megszabadulni, hogyha Te velünk jössz, ha a lelkünkbe lakozol. Tudjuk, hogy Mózes is, amikor élete egyik legnagyobb mélypontját élte át másokból, mint Nehémiás, akkor azt kérte az Úrtól, miután a kijelentés két kőtábláját a nép bűne miatt oda vágta a Sínai hegy oldalához, azt kérte Istentől, hogy mutassa meg számára az ő dicsőségét. Nagy bánat ült Mózes szívén. Ő fent volt a kijelentésnek a két kőtáblájáért, és közben a nép elpártol Istentől, a Baálnak áldozik, az aranyborjúnak, és még ebben részes az ő testvére is, Áron. Összetörik Mózesnek a lelke, nagy mélypontra zuhan, különösképp, mikor ráébred arra, hogy még a két kőtáblának az összetörése is az ő kezeihez fűződik, összetörik Mózesnek a lelke. És nem azt mondja, hogy akkor belepusztulok, hanem azt mondja, hogy Uram, mutasd meg a Te orcádat, mutasd meg a Te dicsőségedet, és az nekem mindenre elég lesz. Vagyis Isten közelségét óhajtotta, és Isten azt mondta, hogy az én orcámat ember nem láthatja, de elrejtelek téged a kőszikla hasadékába, elvonultatom előtte dicsőségemet, és hátulról megláthatsz engem. Ki ez a kőszikla? Kiben kell nekünk elrejtőzni? Kin keresztül láthatjuk meg az Isten dicső közelségét? Jézus Krisztuson keresztül. Ő pedig elküldte a lelkét, a megelevenítőt, azért, hogy vezéreljen, hogy tanítson, hogy betöltsön, hogyan kell Istenhez menni, hogyan kell vele közelségben élni. Kedves testvérek, én úgy gondolom, hogyha mi valóban törekednénk arra minden nap, hogy Isten igéje életünk középpontjába legyen, minden nap olvassuk az igét, akkor én úgy gondolom, hogy Isten sok mindent tudna nekünk kijelenteni, és sok mindent láthatnánk másképpen. Reformáció havában meg kell, hogy kérdezzük magunktól mindig, minden alkalmon, mitől is vagyok én református. Hát attól kell, hogy azok legyünk, kedves testvérek, hogy az Istent közel engedjük a lelkünkhöz, a Szentírással élünk, és engedjük, hogy az Isten élő és ható igéje újjá tudjon bennünket formálni, és újjá tudjon bennünket szülni. Istennek egyetlen egy szava elég volt ahhoz, hogy világokat teremtsen, látható és láthatatlan világot. Hogy ne lenne ma is az ő igéje elég ahhoz, hogy gyógyítson, vigasztaljon, és közel jöjjön. A mi döntésünk. Isten azt mondta Mózesnek, amikor a parancsolatokat átadta neki, és ezen keresztül a mindenkori választott népnek, de ma nekünk is Krisztusban, eléd adtam az élet és a halál útját, te azért válaszd az életet. Erről kell majd számot adnunk, kedves testvérek, mikor életünknek percei leperegnek, hogy mi kinek a szavára adtunk, kinek a közelségében éltünk, és kinek az útmutatására hagyatkoztunk. Isten segítsen meg bennünket, hogy mint Nehémiás, mindig tudjunk az Úrhoz közeledni, és mindig az első szavunk az Isten felé szálljon. Uram, könyörülj meg rajtunk. Amen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, kérünk téged, hogy légy hozzánk egészen közel. Sokszor, Urunk, érezzük a te kezedet az életünk fölött, amikor a próba tételeknek a sűrűjébe, Urunk, kezednek súlya van. De áldott az a kéz, amely fölöttünk van, amely azért közeledik hozzánk próba tételek idején, hogy felébresszen, hogy felocsúdjunk, hogy eszméltessen arra, hogy, Urunk, nálad nélkül nem lehet életünk, nem lehet megigazulásunk, mert a bűnös embernek csak bűne van, Istennek Jézus Krisztusban pedig igazsága van, amit nekünk akar ajándékozni hitáltal, az Úr Jézus megváltó halála és feltámadásának ereje által. Köszönjük, édesatyánk, hogy annyira szerettél és szeretsz bennünket ma is, hogy bár a bűnt gyűlölöd, mégis vágysz a mi lelkünk közelségére, mert szereted kezed alkotását az embert. Légy irgalmas hozzánk, Urunk, ahogyan egykor Nehémiáshoz és a választott néphez is irgalmas voltál, bár képesek voltak téged újból és újból elhagyni, és bűneiket gyarapítani, sőt az Úr Jézust is elutasítani. Kérünk, mennyei édesatyánk, hogy közelségedet ne félretoljuk magunktól, hanem légy irgalmas hozzánk, hogy felismerjük, amikor közel jársz, amikor ígéd szavát hallatod, engedd meg, hogy megragadjuk az alkalmakat. Otthoni csöndességeinkben is tudjuk olvasni az igét, hogy, Urunk, tudj munkálkodni bennünk, mert az igében benne van az élet, benne van az Isten munkája, terve, feladata az életünk számára. Jöjj hát, Szentlélek, Úristen, és tégy bennünket szomjazó lelkekké, hogy vágyjunk az igét olvasni, és vágyjunk az Istennel beszélgetni, imádkozni. Így kérünk, édesatyánk, hogy te légy a betegek gyógyítója, a gyászolók vigasztalója, a bajba lévő megszomorodott embereknek, Urunk, te légy útmutatója, bátorítója. Kérünk, mennyei édesatyánk, engedd meg, hogy a hit ajándékába tudjunk növekedni, abba bővölködni, hogy tudjuk látni, érzékelni azt a közelséget, amelyel te minden nap körülveszel bennünket. Mennyei édesatyánk, a te kezedbe tesszük le az előttünk álló hétnek napjait is. Kérünk, hogy jöjj vegyünk, te légy az éjszakákon, nappalokon velünk, te áld meg az iskolába igyekvő gyermekeket, fiatalokat, te áld meg a munkába menő felnőtteket, és kérünk, Urunk, hogy te óvd és őrizd, szeresd az idős testvéreket is, akiknek szüksége van, Urunk, a te közelségedre, lelki támogatásodra. Kérünk, mennyei édesatyánk, hogy te áld meg gyülekezetünket, magyar népünket, és szeretnénk a te kezedbe helyezni a lázadó, lázongó világot is, amihez a legközelebb sokszor a fegyver, a háború és a megtorlás lelkülete áll. Jöjj, Urunk, és a te igéddel szenteld meg mai választottjaidat is, hogy tudjunk világítani a sötétségben. Kérünk, mennyei édesatyánk, add ehhez a hitnek világosságát, az imádságos lélek alázatát és az ige befogadásának szeretetét. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg bennünket. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána pedig az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek megáldó és megszentelő közössége legyen, és maradjon mindnyájunkkal. Amen.